Müller Dóra vagyok, ez itt az Ízlés szerint, ahol az ízeké a főszerep. Legyen a beszélgető társam profi vagy amatőr vendéglátó, biztos, hogy beszélgetünk főzésről, bevásárlásról, alapanyagokról, receptekről és ízélményekről. Csörrennek evőeszközök, koppannak kések, koccannak poharak, serceg az iradék a serpenyőben sülő hús alatt, hisz a beszélgetések helyszíne épp úgy lehet egy konyha, mint egy bár, vagy épp egy borászat, piac, de akár egy kedvenc étterem is. Kinek-kinek? Ízlése szerint.
Az Ízlés szerintben mai beszélgetőtársam Csonka Gergő, és itt vagyunk a Széchenyi téren. A kilátás elég jó.
Igen, az eléggé impozáns. Főleg egy ilyen szép berkel előtt.
Ezt akartam mondani, hogy és rögtön egy sonka szeletelő van mellettünk, kávéfőző, és a hátunk mögött.
Hátunk mögött meg a kis konyha. Óriás konyha. Igen, kinek mi? Ez 8 négyzetméteres konyha. Ez már valami. Annyi?
6?
A kollégám itt, a Sati, azt mondja, hogy inkább 6, de én nagynak ítélem meg, ugye a régi elevemből átköltöztünk ide, és ott kb. Felekkora volt a konyha, úgyhogy itt már van az embernek igazán mozgástere.
Szerintem a hallgatók sokszor azt gondolják, hogy éttermi konyha az csak nagy lehet. És te igazi éttermi fogásokat adsz ki ebből a 8 négyzetméterből, amiben van egy sütő, ami akár otthon is lehetne.
Igen.
Bárkinek, ugye?
Igen. Igen, van 3 indukciós lapom. Ha nagyon nagy a zűrzavar, akkor egy negyediket be tudok még izzítani. Van 2 kisebb hűtőm, rengeteg háttérhűtőm tárolása, hála Istennek. Van egy termomixem, és igazából a 2 kezem.
És ennyiből varázsolod azokat a fogásokat, amik az étlapon vannak?
Igen, igen. Megtanultam egy kicsit a táblás ajánlatokkal is, és a fogásokkal is csinyán bánni. Azért, hogy a jókedv és a munkamorál rovására ez ne menjen. És igyekszem, most eltöröltük az étlapot is, és csak táblással megyünk. Ez számunkra egy új koncepció, éppen azért, mert ugye az étlap eléggé kötött volt, szezonális ajánlatokat így sokkal jobban le tudjuk követni, és általában 3-4, maximum 5 fogást teszek föl rá, és ezeket van, hogy hetente 2-szer is változtatom, ha épp kifutok belőle, és valami más jön szembe, akkor azt meg tudom valósítani. És ezzel a pici konyhával ezt a 3-4-5 fogást maximum maximálisan ki tudom szolgálni, anélkül, hogy ez a bizonyos feszültség és stressz előjönne, ami ugye általában egy konyhán uralkodik.
Azért ezek egy tapaszok, amiket itt csinálsz leginkább, de...
Azt mondom, hogy azért szerintem egy önálló fogásként, tehát egy éttermi fogásként is megállja a helyét. Igyekszem ugye egy picit a hideg-meleg fúziót összehozni, vagy a langyos-meleg fúziót összehozni. Egyrészt ugye a pici kiszolgálóhelyiség miatt, ugye a helyhiány miatt, olyan hideg fantáziadús köreteket mellé adni egy-egy meleg hús mellé, amivel ugye leveszem a konyháról és magamról a terhelést. Például múlt 2 héttel ezelőtt nagyon jó humusz válogatásokat csináltunk, sült sárgarépás humusz, sült céklás humusz, spárgás humusz, és imádják az emberek, tehát hogy azt kell észrevenni, hogy egy borbárban nagyon, és ugye ehhez akár egy sült vörös tonhal, egy tintahal szálsza verdével, tehát hogy egy kicsit a mediterrán stílus az, ami itt dominál, ez jól is esik az embereknek, hogy nyilván azért jön vacsorázni, mert valami meleget szeretne, ezt idézőjelbe rakom, a meleget meg is kapja egy húsélménnyel, vagy egy halélménnyel, és mellette egy jó köretet, ami tényleg ízben, fantáziában, mindenben rendben van.
Most is megy a sütő. A kenyeret te sütöd?
Igen, igen.
Az is befér ide?
Nem, van egy ilyen házi mikropékségem, ahol ezek a kenyerek készülnek.
Az már otthon van?
Az már otthon van, és onnan hozom a kész kenyeret. Hát a kenyér az most egy nagyon nagy szeletet az életemből vett ki magának, ami nagy boldogsággal is tölt el, azért csinálom. Érdekes, hogy az első Covid befutásánál volt ez a 3. vagy 4. már nem is emlékszem, nekifutásom, hogy csinálja kovászos kenyeret. 3-szor kudarcba fulladt, egyszerűen ugye
még saját... neked is.
Még nekem is. De most arra annyira klasszul kinőtte magát, olyan élmény csinálni, és annyira magával ragadt maga a gabona, az élettani hatása, a kovász, a hosszan érlelés, az idézőjelben mondom, nagyon idézőjelben a gluténmentesség, 3-4 napos hosszan érlelés,
idegérlelés. Ja, hosszan érlelés miatt, ugye?
Igen,
az
igen.
A gluténszálakat...
Hát igazából a kovász lebontja a glutén zömét. be is vizsgáltuk a kenyereket kétnapos hűtőztetés és hatnapos hűtőztetés után, és nagyon klassz eredmények lettek, és hát nem beszélve arról, hogy mennyire finom, és nagyon sok olyan fogást is készítek, ami kenyérbázisra megy. A csevapot azon adtam, kecsketúró, kecskejoghurt, és egy jó kis saláta kíséretében egy barna vajon pirított ropogós kenyéren. Szerintem nagyon, nagyon sütött, jó volt.
Kivehetünk a konyhádból, aha, hiszen azt nem mindent
igen.
Láttuk,
igen.
A villany, ne felejtsük el.
Igen, igen.
Azon gondolkodtam épp, miközben itt ugye az arról mesélte, hogy csak tábla van, uh-huh, hogy azért ez a kreativitásodat viszont szuperül életben tartja, nem?
Hogyne.
Ez, hát, hogy ez azért is választás talán, vagy jó választás.
Igen. Igen, ugye amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor féltem, hogy két hónap után vakarózni fogok, hogy ugyan már mit fogok tudni adni, hiszen elég gyorsan körbeér a szezonális kínálat és annak a repertoárja. De abszolút nincs ilyen, tehát annyira jól változik a szezon, és annyira az örökzöld klasszikusokat is egy kicsit átgondolva, megfűszerezve, másképp tálalva ugyanúgy porondra lehet vinni. Úgyhogy nagyon, nagyon élvezem azt, hogy egy vásárlás kapcsán, egy piaci séta után...
Jársz piacra?
Á, sűrűn, igen. És még azt mondjuk, hogy a helyi termelők és a helyi dolgok, nagyon nehéz dolgunk van azért ebben, tehát hogy hiába mondjuk ezt, ez az időm jelentős részét ezt teszi ki, hogy szaladgálok boltról boltra, termelőről termelőre, piacra, és mindig ugye a legjobbat, legfrissebbet vadászva.
Mit gondolsz, miért ilyen nehéz ez még mindig?
Talán jelen pillanatban azért, mert már a csarnokban is a változás nagyon látható, hogy a kistermelőknek nem éri meg üzletileg vagy anyagilag foglalkozni. Lehet látni, hogy ugyanaz a portéka van körülbelül 30-40 árusnál. A nagyok kiszolgálják a kicsiket, vagy a leleményes kereskedőket, és a leleményes kereskedők adják tovább. Célzottan három piacos kapcsolatom van, akik tudom, hogy honnan hozzák az árut, akiknél jó az áru, akiknél minőségi, és akiknél én szívesen vásárolok. Nincs már az, hogy a petrezselyemet a néninél megveszem, vagy a bazsalikomot a másiknál, vagy az édesköményt a harmadiknál, mert nincs ilyen. Tehát ez mind olaszból érkezik, és úgy árulják.
Akartál te valaha más lenni, mint?
Nem. A mai napig nem fordult meg a fejembe.
Mi mekkora voltál, amikor először azt mondtad, hogy én főzni fogok?
Hát én úgy emlékszem, hogy a korral már nem vagyok tisztában, de vagy 9 vagy 13 éves voltam, amikor az első sárga barackos linzeremet sütöttem anya konyhájába.
Ez komoly.
És ott én nagyon szeretem a hasamat, nagyon szeretek enni, és ott már eldőlt nekem, hogy ez a legjobb, amit magammal, és a
környezetemmel
is tehetek, igen, így utólag.
De hogy akkoriban azért még nem volt ekkora divat séfnek lenni.
Nem, sőt.
Szóval, hogy azért ez akkor... Aha. Többször mondták azt, hogy jó az, ha szakács leszel, mert hogy lesz mindig mit enned, de mondjuk az, hogy ez egy trendi szakma lesz, talán akkoriban még nem látszott ennyire.
Nem, nekem azért óriási mázlim volt, mert szüleim 89-ben Németországba diszidáltak, és én az alapokat ott tanultam, hát én 2 évet a 3 évből kint Németországba tanultam, ami akkor már egy óriási előny volt, tehát itt Magyarországon akkor még igazából a borsos tokány és a resztelt máj és a dübári szelet és a hasonlók mentek, és én azért ezen túl tudtam tekinteni, és már akkor szarvasgombával, friss pisztránggal tudtam dolgozni kint, és hát maga a metodika ugye kint, hogy tanulják ezt, és hogy az éttermekbe való kihelyezés teljesen más volt. Itt az utolsó évemet, én az akkori...
Itt fejezted be?
Itt fejeztem be, ugye nem kaptunk több tartózkodási engedélyt, és emiatt itt Magyarországon kellett az utolsó évemet befejezni, angol korona étterem, akkor azt tűnt a legnívósabb étteremnek itt Pécsen, és hát ugye ők nagyon örültek, hogy jön egy tanuló, harmadéves tanuló, mert így a Marika nénit, a mosogató nénit el lehetett küldeni, és engem be lehetett állítani a mosogatóba. Tehát erről szólt a szakmai képzés itt Magyarországon annak idején. És szerintem nagyon sokan akkor döntöttek a felszabadulás után, hogy nem szeretnének ebben a szakmában dolgozni. Én is akkor kalandoztam, ugye sokáig szomeliéként dolgoztam villányban.
El is vette a kedvedet egy kicsit az utolsó
el, abszolút el. És akkor igazából Gere Attiláéknál a Mandula étteremben találtam meg újra ezt a gyönyörű hivatást. Egy ilyen tök véletlen folytán. Szomeliének és üzletvezetőnek mentem oda, és az akkori séf a nyitás napján, Márton napon kicsit elázott, és így igazából úgy tűnt, mintha nem is akarta volna fölvenni a munkát, ott soha többet, és akkor le akarták mondani a komplett Márton napot, és akkor mondtam nekik, hogy hát gyerekek, stopp, én ezt nagyon szívesen megcsinálom, hát teltházunk van, kitalálok egy menüt, és megcsinálom. És ez így is lett. Kitaláltam, hogy megcsináltam, de
mindenki
döbbenet volt mindenkinek a szemébe, és ez így akkor bejött, és akkor rögtön meg is kérdezték, hogy nem akarok-e ott maradni és csinálni. És akkor így eléggé háromlaki voltam. Voltam szomeli is, üzletvezető is, meg két napot minimum a konyhán is töltöttem.
Az azért egy...
Jó volt. Egy nagy csapat állt azért az emberek, vagy tehát mögöttem, de akkor ugye ez a kezdés, úgyhogy visszagondolok, ez... 15 éve volt talán, vagy még több, ez 2007 lehetett, és 2007-ben azért nem volt még a szakácstársadalom olyan állapotban, mint most, ha ezt lehet így mondani, tehát nagyon sokan akkor üzemi konyháról érkeztek oda, első próbanapra, hangsúlyozom, üzemi konyha, próbanapra mondtam, hogy főzzél légy szíves egy zöldborsólevest, vagy amit találsz, készíts belőle valamit, és megfogta az 50 literes lábost, elengedte vízzel, beleszórta 2,5 kiló zöldborsót, csinált egy rántást, és ő elkészítette, amit kértem.
Hát ez egy zöldborsóleves.
Ez nagyon, nagyon érdekes volt, és kb. Szerintem ott legalább 40-50 ember megfordult a kezem alatt. Sokan azóta szerintem elég jó helyeken és komoly pozíciókban is dolgoznak, ami azért így visszagondolva mindig egy büszkeség, hogy azért csak ragadt rá valamit, csak sikerült valamit átadnom az enyémből.
Emlékszel meg arra a Márton napi menüre?
Arra a Márton napi menüre? Hát ott
emlékszem szerint liba volt.
Liba volt, igen, de ott egy ludláb tortát készítettünk, volt egy szerintem valamilyen libaleves gazdagon, ezt bátran merem állítani, hogy ez biztos volt, és szerintem klasszikus konfitált libacombok voltak, párolt káposztával és hagymás törtel. Ez ugye akkor ez egy ilyen kívánság is volt mindenki részéről, hogy a Villány ilyenkor csak arról szól, az újborról, az új portugízzelről és a libáról. Szerintem
klasszikus liba
valami
kellett.
Klasszikus liba menü volt, nem volt túl gondolva, éppen azért, mert ugye a csapat is új volt, nagyon sok tanuló is volt, és ezt valami biztos pályára vagy biztonsági játékra kellett játszani. De én úgy emlékszem, hogy a vízhangok jók voltak, ugye akkor erősen ívelt utána fölfelé a konyhának a hogy szokták ezt mondani?
Hát a híre, konyhai, az mindenféleképpen,
nem
vagy
nem
a minősége.
Nem csak a híre, hanem a minőség, igen. Utána azért próbáltunk egy picit ettől a vidéki, házias főzéstől, kosztól egy picit tovább gondolva, ugye inkább a akkori fine dining irányába terelgetni. Ez is volt ugye a kérés, illetve a filozófia, vágy. Meg a vágy. És akkor ez azért szépen ment fölfelé.
De te hogy képezted magad tovább? Uh-huh. Ez autodidakta módon ment?
Úgy,
vagy mentél sztázsolni, vagy csináltál valami ilyesmit?
Hát így a sztázsolás az életemben igazából úgy kimaradt, de...
Életlenül nem tudná valaki, mi az a sztázsolás, mert én kimondtam ugyan, tehát amikor egy szakács, egy séf elmegy valaki mellé dolgozni, akitől mondjuk... el akar lesni valamit,
igen.
De hogy fogalmaznád meg a sztázsolást?
Hát cost quartier, tanulni és látni gyakorlatilag, igen. Komoly helyeken, fizetés nélkül az ember, hogyha lelkes és ambiciózus, akkor sok helyen, akár csillagos helyekre is ugye befogadják. Még egy talán egy ilyen 3-4 hetes sztázsolásom ugyan volt a Zuma étteremben, Londonba. A Molnár Márk dolgozott akkor ott, a Molnár B. Tamásnak a fia, és az egy csillagos étterem. Ott nem is a főzésbe, hanem így a komplett szerkezetébe és a felépítésébe láthattam bele, hogy hogy működik egy csillagos étterem.
Azért az elég fontos, az meg elég
fontos. Igen, igen. De hála Istennek ugye szeretünk enni, és szeretünk jó helyeken enni, és engem mindig inspirál a mások által főzött és elképzelt ételek sokasága, és ugye ahol az ember eszik és iszik, nekem azonnal mennyire jó, hogy elém rakták, sokkal jobban ízlik egyébként, ha főzök magamnak, és én megeszem, magam elé rakom, vagy valaki elém rakja, teljesen más az íze.
Tényleg?
Ezt próbáljátok ki egyszer. Igen. Ja. Tehát főleg ezt a kollégáknak javaslom, hogy próbálják ki, mert tényleg más. Tehát megfőzött, főzöd, ott hagyod, és valaki leül szépen, és valaki eléd rakja, akkor az teljesen más.
Tehát a te főztödet más rakja igen, eléd, igen. Akkor
másképp
más...
ízlik. Másképp tényleg? Ízlik, tényleg. Na, mint ahogy megfogod, próbálom. Leteszed és megeszed.
Jó, ezt egyszer kipróbálom. És mindenkinek ajánljuk kipróbálást. Igen. Szóval, hogy szeretsz máshol lenni, és akkor az inspirál.
Igen. Picit úgy érzem, hogy nagyon jók ezek az impulzusok, meg nagyon sokat segítenek, de valahogy úgy érzem, hogy a saját Gergő stílus nem kialakulóban van, hanem már kialakult, és ezt lehet mindig egy picit, és az érdekes, hogy a kialakulás ez egy evolúció, és onnan meg ugye az ember, én úgy érzem, hogy egy picit a kevesebb néha több felé fejlődök, és igyekszem egy kicsit csalangmentesebbé tenni a tányérokat, és nem a külcsínre tenni a hangsúlyt, hogy ez hú, ez bomba, ez jól néz ki, hanem arra, hogy az ízek legyenek olyanok, még ha az esetleg nem is úgy néz ki, ahogy ezt elképzelném, és még raknék rá valamit, hogy az a tányér is üssön, hogy jó legyen, azt már lehet, hogy inkább elfelejtem, és inkább az, hogy na, itt az íz a domináns és a jó.
Kimondtad azt, amit meg akartam kérdezni pont, hogy milyen a Gergő stílus?
Ízes. Ízes, és én szeretek azért a tányéron az ízek mellett ugye egy picit a színekkel is játszani. Szeretem azért nagyon, szerintem az egy 20%-ot biztos hozzátesz, ha százalékban ki kéne fejeznem magam, hogyha egy szép esztétikus tányért kap az ember. Azt mondom, hogy ugye itt is nagyon sokat dob a latba, hogy jó minőségű alapanyagot szerzünk, nem fűszerezünk mindent halálra, a húsnak, az érlelt marhahúsnak a marhahús ízét szeretnénk, hogyha a vendégek ezt tudnák. Régen lehet, hogy inkább erősebben fűszereztem volna, most a tűzzel játszok egy kicsit, hogy a kis sárkánnyal, ha nincs is opciója az embernek, hogy egy lángon megpirítse, és hogy egy olyan pörzsanyagot bevigyen, akkor azt megteszem más úton. Igazából tényleg az ízek, amik meghatározzák a jelenlegi és jelenleg a jövőbeli stílusomat is. Ez a legfontosabb szerintem. A rendhagyó is szerintem már egy picit belecsúszott a konyhámba azáltal, hogy sok olyan párosítást csinálok, amit mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt nem is mertem volna elgondolni. Például tavaly ez tök jó volt, hogy grilleztem szőlőfürtöt egyszerre, amivel ez a füstösség belekerült, azzal együtt ugye a füstösséggel ugye egy ilyen karamellizált, cukros, tán már ropogósra grillezett szőlőszemek, és ezt burátával és édeskömény tálaltuk. Tehát, hogy merek olyan dolgokat is csinálni, ami rendhagyó. Most az édeskömény és a szőlő, meg a fekete olívabogyó párosítás szerintem nagyon jó.